gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Lukács evangéliumának 6. részében a 36. versszakkal kezdődő szakaszban, amelyet a 42. versszakkal bezárólag fogom olvasni. Lukács evangéliumának tehát a 6. részéből a 36. versszakkal kezdődő szakaszt, hallgassátok meg, ezt ülve tegyétek. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas, ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok, megbocsássatok, nektek is megbocsáttatik. Adjatok, nektek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színigteltet adnak a ti életekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Példabeszédet is mondta nekik, vajon a vak vezetheti világtalant, avagy nem mind a ketten verembes neki. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te saját szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod az atyád fiának, atyád fia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott te a te szemedben lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyád fia szemében van. Mielőtt belekezdenék abba, hogy valamilyen módon próbáljam értelmezni és a számotokra megfogalmazni, mit is gondolok ez ige kapcsán és hallatán, szeretnék egy idézetet felolvasni, ami egy picit látszólag elvisz bennünket ennek a szövegnek a tartalmától, üzenetétől, de én mégis azt gondolom, hogy egy egészen más dimenzióból fogjuk látni talán ezt a szakaszt, ami most az imént elhangzott. Ne neves, jó Uram, az Istent, pontosan olyannak képzelem, mint magam vagyok. Csak magasabbnak, erősebbnek, bolondabbnak és halhatatlannak. Lágy báránybőr bundákon ül lustálkodva, és az ég a kunyhója. Nem ilyen plébdobozokból összetákolt kunyhó, mint a miénk, hanem felhőből van, jobb kezében nem kardot tart és nem is mérlege. Az eféle szerszámok, gyilkosok és mészárosok kezébe valók, hanem egy nagy szivacsot teli vízzel, mint a felhő. Balról van a paradicsom, jobbról a pokol, jön a szegény lélek mesztelenül, mert elvesztette a testét, és remeg. Az Isten szemügyre veszi, és kuncog, és a bajsza alatt bejátsza a félelmetest, gyere ide, mondja neki, és mélyít a hangját. Gyere ide, átkozott, és elkezdi a vallatást. A lélek Isten lábához veti magát, irgalom, kegyelem, kiáltja, bűnös vagyok. És mondja a bűneit. Beszél se vége, se hossza. Az Isten megunja, és ásítozik. Hallgass már, kiált neki, megsüketülök. És zsupsz, veszi a szivacsot, töröl rajta egyet, és már föl is oldotta minden bűnéből. Mars a paradicsomba. Péter, erezd be ezt a szerencsétlent, mert tudnod kell, jó Uram, hogy az Isten hatalmas, nagylelkű Úr, és a nagylelkűség megbocsátást jelent. Nikos Kazantzakis, egy görög író, aki így próbálja Istent és az ő irgalmát megfogalmazni, ő az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején vagy közepén élt, és elég sajátságos az a megközelítési mód, ahogyan Istenhez fordul, de nekünk is vannak gondolataink, amikor ezeket a parancsszavakat vagy útmutatásként megfogalmazott dolgokat halljuk Istentől, és egy picit, ahogy ennek a görög írónak a képein keresztül azt gondolhatjuk, hogy egy kicsit úgy képzeljük mi a jó Istent, hogy az mi vagyunk. Ezzel indul ez a gondolatmenet. És akkor ne szóljanak már bele kívülről, hogy hogyan is viszonyuljunk mi a dolgokhoz. Ez az egyik megközelítése ezeknek a gondolatoknak, amelyekre nyilván ráismertünk, hiszen a hegyi beszédnek a lukácsi megfogalmazása ez, vagy a másik véglet, ha egyszer ez van a Szentírásban, akkor nem fogok tudni másként viszonyulni ezekhez a kérdésekhez. Ezt be kell tartani, ez parancs, és izzadságszagúan próbálok megfogalmazni valamit, hiszen jön Isten az ő szivacsával, és letöröl minden bűnt, nekem pedig úgy kell csinálnom, mint ahogyan itt meg van fogalmazva, és látszat szerint cselekednem, látszat szerint pedig valami olyasmit mutatnom, ami nem is én vagyok. Mert belül szeretnék irgalmatlan lenni, belül szeretnék ítélkezni, sok esetben teljes joggal, és még bibliai idézeteket is tudok citálni, hiszen ahogyan az imént ebben az írásban hallhattuk, unja már az Isten a sok nyávogást, a sok könyörgést. Igen, lecsap Isten az ő ostorával, irgalmatlanul, ítélkezve, és kész, mindenki megkapja azt, ami jár neki. Ha mégis kinyitnánk a fülünket, és egy picit arra fókuszálnánk, amit ez az ige mond, talán más dimenzióban nyílna meg az üzenet. Azzal kezdi Jézus, hogy azért legyél irgalmas, mert az Atya is irgalmas. Talán egy vagy két héttel ezelőtt idéztem Gandhit, talán emlékeztek még rá, amikor is oda ment hozzá valaki, hogy Gandhi, mondd meg a gyermekemnek, hogy ne egyen cukrot. És mondta neki Gandhi, hogy hozz vissza két hét múlva ezt a gyereket. És amikor két hét múlva visszahozták a gyereket, Gandhi megfogta az állát, és azt mondta neki, hogy fiam, ne egyél cukrot. Az édesanyja teljesen megdöbbent, és mondta, hogy de hát Gandhi, két héttel ezelőtt is elmondhattad volna ugyanezt. Igen, gyermekem, csak akkor még én is ettem cukrot. Azért légy irgalmas, mert a te atyád irgalmas. Vajon valóban úgy unja az egész emberrel kapcsolatos viszonyt, mint ahogy ez a görög író elgondolja? Hát egy kicsit valószínűleg unhatja. Azt a sok majdnem vulgáris kifejezéssel éltem, de meggondoltam magam azt a sok sírás-rívást, amit az ember tyúkperekben, bolondságokban megfogalmaz felé, tele van Istennek a hócipője, ahogy szokták ezt mondani, ezzel a sok nyomorúsággal, de mégis komolyan vesz téged? Engem. Vajon te komolyan veszed-e embertársadat? És van-e helye az irgalomnak, az irgalmasságnak a te szótáradban, vagy pedig teljességgel kikopott a te szóhasználatodból, gondolatodból, szótáradból ez a fogalom, és Istennek az a dolga, neked, nekem pedig más dolgom lenne. Szeretnék még egy idézetet mondani, aztán nem fogok többet, mert esetleg megunjátok a végén, de Ferenc pápától hagy idézzek valamit. Azért is boldogan teszem ezt, mert sokan az Antikrisztusnak gondolják őt, én ezzel ellentétben más gondolok róla, de nagyon sokan piszkálják és bántják őt, mert megpróbál olyan módon pap lenni, olyan módon pápa lenni, ahogyan ez a Szentírásban van. És megpróbálja komolyan venni azt, amit Jézus Krisztus itt hagyott a mi számunkra. Kispapokat szentelt egyszer, és a következőt mondta nekik, biztos elmondott sok jó dolgot és érdekes dolgot is, vagy fontosat, ami a katolikus egyházon belül nagyon fontos, de én egy dologra figyeltem oda, vagy nekem egy dolog vált érdekessé, ez az irgalmasság kérdése, hogy ezt ő kiemelte, hogy amikor papok lesztek, akkor ne felejtkezzetek el arról, hogy az irgalom a legfontosabb dolog, ami a ti szótáratokban, ami a ti táskátokban, ami a ti fegyvertáratokban jelen legyen, és el is mondott egy kis történetet, ezt hagyj idézzem tőle. Egyszer egy szent odament a tubernákulum elé, az oltári szentség elé, és a következő módon imádkozott. Nem azért jött, hogy ítélkezzen, Uram, bocsáss meg, ha túl sokat megbocsátottam, mert ez volt a gondolat ennek a szentnek, hogy nem azért jött Jézus, hogy ítélkezzen, hanem valami olyanért jött, hogy megbocsásson. És aztán odaállt az oltári szentség elé, és elkezdett imádkozni ekképpen, hogy Uram, bocsáss meg nekem, ha túl sokat megbocsátottam. De te adtál erre rossz példát. Ez volt az a kis történet, amit Ferenc pápa rábízott a papjaira. Gandhi olyan módon akart megfelelni egy kérésnek, hogy önmagára nézve is kötelezőnek gondolta. Ha valakinek azt a tanácsot adom, hogy ne egyen cukrot, akkor az elég furcsa, hogy én közben pedig mindent cukorral eszek, még a cukrot is cukorral eszem. Ha ezt kérte tőle valaki, akkor úgy jár jó példával elől, hogy ő magára nézve is kötelezőnek gondolja, vagy ahogyan ebben a kis példázatban, példában, te adtál rá rossz példát, Uram. Azt szeretném tenni, amit te teszel. És lehet, hogy az emberi törvénykezés, az emberi gondolat az egészen mást mond, vagy mást mondana, de ha én Istent szeretném követni, vajon van-e jogom másként gondolkozni? Ha egyszer az Atya irgalmas, akkor vagy van-e jogom irgalmatlanná válni? És természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ember megpróbálja a bűnt nem nevén nevezni. És megpróbálja elmismásolni, nem kell azt olyan komolyan venni. Nem ez az irgalom. Az egyik legszebb példája ennek a kérdéskörnek az, amikor Jézushoz egy házasságtörő asszonyt hoznak. És azt mondja, hogy az vesse rá először a követ, aki nem bűnös. Nem mond ő egy szót se arról, hogy most az illető bűnös vagy nem bűnös. Csak azt mondja neked és nekem, hogy akkor ragadj követ, ha te nem vagy bűnös. És ezután jön a legszebb része ennek a történetnek, amikor fogja a szivacsát, ahogy az előző kis idézetben volt, és letöröl minden. Hol vannak a vádlóid? Asszony. Nincsenek, Uram. Nem azt mondja, hogy nem történt semmi, és menj haza, hanem azt mondja, én sem vádollak. Eredj el, és többé ne tedd. Megszólal a bizalom. Megszólal az, hogy komolyan vesz téged és engem az örökkévaló Isten, vagy a mi Urunk Jézus Krisztus, és azt mondja, ha ezt mondtad, ez így lesz. Ha ezt gondoltad, ez így lesz. Ó, nem lenne más a világ, ha így viszonyulnánk a mi környezetünkhöz. Mert a mi mennyei atyánk ilyen. vagy legalábbis az a mennyei atya, akit én ismerek. Lehet, hogy akit mások ismernek, az másmilyen. Lehet, hogy van különböző nemzetiségű mennyei atya, akit én ismerek, neki nincs nemzetisége, hanem én mennyei atyaként ismerem, és ő ilyen. Mert ő felhozza napját jókra, gonoszokra egyaránt. Itt a következő furcsa parancsa, kérése, tanácsa Jézusnak. Ne ítélj, és nem fogsz ítélkezni, ítéltetni. Ne kárhoztass, és nem fogsz kárhoztatni. Ez nem az a kérdés, amikor mosom kezeimet, és semmiről nincsen véleményem. Inkább nem szólalok meg, eltűnök a szürkeségbe, nehogy véletlenül engem is elővegyenek. Egyik kollégám mesélte egyszer, hogy még lelkészi szolgálata előtt egy vállalatnál dolgozott, és mindig hívták, hogy gyertek, lázadjunk egy kicsit. De ebbe merült ki minden ellenkezés. Egy olyan jó dolog volt összejönni, és egy kicsit a háta mögött kibeszélni a főnököt, a vezetőt. Milyen jó dolog egy kicsit élcelődni rajta, de amikor komoly kérdésekben el kellett volna állni és vállalni valamit, hát akkor rögtön itt van az ige, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Vajon erre gondol Jézus, amikor ami számunkra megfogalmazza ezt az útmutatást? Azért sem gondolnám ezt, mert hisz van máshol más tanácsa. Azt is mondja, hogy őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe jönnek, de belül ragadozó farkasok, ha nem tudnék ítélni. Hogyan tudnám ezt megállapítani, hogy vannak ilyenek? Sőt, azt is mondja, hogy nézd meg a gyümölcseit, a gyümölcseiről fogod megismerni, hogy ki az, akit én küldtem hozzátok. Vagy ne a látszat szerint ítélj, hanem mondjatok igaz ítéletet. Akkor nincs itt valami zavar, nincs itt valami furcsaság, ami megint valami olyannak tűnik, hogy ha egyszer ehhez van kedve Jézusnak, akkor ezt mondja, ha máshoz van kedve, mást mond. Lehetne egy tisztességes életet élni, mert a mennyei atyát tisztességes. Lehetne úgy élni, hogy ami rossz dolog, arról megvan a véleményem, de közben nem taposom el azt, aki 3 fillérrel többet keres, mint én, vagy 4 fillérrel, vagy esetleg megelőzött engem egy munkahelyen, és elfoglalta azt a pozíciót, amit én szerettem volna betölteni. Van benned megbocsátás? Tudsz ezzel mit kezdeni? Tudod az embereket úgy nézni, hogy átülsz az ő bőrükbe, az ő székükbe, és megpróbálsz megérteni, hogy miért úgy gondolkodnak, ahogyan gondolkodnak, és tetten éred önmagadban, önmagamban a megbocsátást? Valamiért fontosnak gondolja Jézus, hogy mindezt a lelkünkre kösse, és valószínűleg azért, hogy oly vidáman tudjunk nagyvonalúan élni, mint ahogyan ez a görög figura elképzelte a jó Istent. Nem kell ezzel annyit foglalkozni, jöjjön a szivacs, töröljük le, és éljünk tovább boldogan. Adjatok, nektek is adatik. Jó mértékkel, megnyomottal, megrázottal színig teltet adnak a ti öletekbe. Ismerek valakit, aki mindenkinek, aki él és mozog, tartozik. És egyszer valaki megkérdezte tőlem ezzel az illetővel kapcsolatban, hogy adjon-e neki kölcsön, mert éppen ő jött soron. És hát ő még erről az oldalról nem ismerte az illetőt. Mit kellett volna mondanom? Ne adj neki, mert főnek fának tartozik. Nehogy egy fillért is a kezébe adj, mert biztos, hogy nem fogod látni. Nem esett volna jó a lelkemnek ezt mondani, nekem is elég nagy és tetemes összeggel tartozik. De azt mondtam neki, amit önmagam számára is megfogalmaztam, hogy én azt gondolom, hogy az a mondás illik ide, amit én is mástól tanultam, és nem tudtam elfelejteni egy életen keresztül, annyit adj, amennyit ajándékba se sajnálsz. És ha ajándékba le tudsz róla mondani, akkor adjál, segíts neki. Adjál, ha kérnek. Olyan könnyen rávágja az ember, hogy most már nem adok, mert már adtam. Vagy éppen most adtam más valakinek, és akkor most már nem fogok neked. Téged büntetlek meg azzal, hogy neked nem adok, mert az előbb adtam, és az balul ütött ki. Jó mértékkel, megnyomotta, tisztességes módon kérnek, adjál. Légy tágkeblű, mert felhozza a te mennyei atyád az ő napját mindenkire. Nem vizsgálgatja, hogy gonosz vagy elvetemült, neki is süt a nap, és ha kell és földje van, esik rá az eső, mert a mennyei atyád ilyen. Van egy szivacsa, amivel állandóan jár és törölget, és nem győzi meg, nem győzi mártogatni az ő vödrébe a szivacsot, és állandóan csak töröl és töröl, állandóan csak ad és ad, állandóan csak megbocsát. Vak vezetheti világtalant, kérdezi Jézus. Ha abból indulnánk ki, hogy Isten egyértelművé teszi, hogy az én utaim nem a ti utaitok. Én nem úgy gondolkozom, mint ti. Akkor nem lehet, hogy az, ami racionális, sok esetben irracionális, nem lehet, hogy egy másik fajta szemlélet kellene, hogy beköltözön a fejedbe az, ami a mennyei atyáé. Mert egyébként vakon botorkálsz, és azt hallod vissza, amit hallani akarsz, nem azt, amit a mennyei atya akar hallani, és addig mész, amíg a magad igazát nem fogod hallani. Ez nem más, mint a vak vezette világtalan kérdése. Befejezésül egy nagyon kemény gondolatot mond Jézus, vagy legalábbis ennek a szakasznak a befejezéséül, amit sosem tudnék elfelejteni, mert van egy nagyon mulatságos eset ezzel kapcsolatban. Ismerek valakit, aki azt mondta, hogy a Bibliát az szó szerint kell érteni, ami le van írva, azt úgy kell gondolni. És többek között erről azt mondta, hogyha Jézus azt mondja, hogy gerendaló ki valakinek a szeméből, akkor az bizony úgy kell érteni, hogy valaki járt Jézus korában, és abból egy gerenda ágaskodott ki az ő szeméből, és Jézus így rámutatván elmondta, hogy tessék nézni, itt van a gerenda az ő szemében. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem erre gondol, hanem valami olyasmire, hogy sok esetben azért veszed észre a másik szemében azt a kis szálkát, mert nem akarod, hogy a tükör, ami előtted van, az megmutassa a te valódi énedet. Nem lehetne mennyei atyához hasonlóan élni, szivacsot vásárolni, vödröt venni, vizet hordani szüntelenül. Amen. 235-ös ének első verszakát. Énekeljük így.